Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha, ments meg engem irgalmasan, mert életemnek ideje a te kezedben van. Te vagy az én sziklaváram, vezess és terelgess engem nevedért. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, az ő nevében jövünk te eléd, hiszen húsvétnak naptári forma szerint vége van, de Úrunk, a te kegyelmednek és a feltámadott Krisztus erejének nincsen vége, és dicsőség legyen neked ezért, édesatyánk, hogy az élő feltámadott Krisztus ott élhet a lelkünkbe, hogy mozdíthatja a kezeinket, az ajkunkat, a lábainkat, és hogy szent lelke ereje által vezérelheti gondolatainkat. Ó, milyen nagy szükségünk van arra, mennyei atyánk, hogy mi alá tudjunk szállni, hogy a mi ó emberünk meghalljon, teljesen megfogyatkozzon, és hogy az az új ember, aki feltámad Krisztussal, az pedig növekedni tudjon. Kérünk, Urunk, hogy ezt az estét is ragadd meg, hogy alkalom legyen arra, hogy növekedni tudjunk a feltámadott Krisztus ismeretében. Így kérünk, Urunk, te, aki jól ismered szíveinket, és lábaink alatt az utat, amelyet ma is megtettünk, kérünk, Urunk, készítsd el a mi szíveinket, hogy jó földbe hullhasson az ige élő magja. Kérünk, Urunk, hogy a te igéd hadd szólhasson hozzánk, személyesen is, mint gyülekezethez is. S engedd meg, Urunk, hogy meggazdagodva tudjunk innen, a veled való élő közösségből majd hazamenni, úgy, mint akiknek nem üres a kezük és a szívük, hanem mint akikét megtöltötted, lelki javakkal, lelki kincsekkel. Úrunk, engedd meg, hogy most is ebben a pillanatban készek legyünk mindent átadni neked, elengedni, mindazt, amit magunknak tartunk, fájdalmakat, gondokat, keserűségeket, nehezteléseket, aggódásokat. Kérünk, Urunk, oldozd fel a mi szívünket, hogy ne megtartani akarjuk azokat a dolgokat, amelyek fárasztanak, elkedvetlenítenek, megszomorítanak, hanem engedd meg, hogy legyünk készek átadni neked mindezeket, hogy megüresített szívünket te tud belakni, és te tud felöltöztetni. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, szólj hozzánk, és igét hadd lehessen élő és ható. Kérünk, Szentlélek Úristen, nevelj, és taníts bennünket az élő Krisztushoz menni. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, ugyamint a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszból szól hozzánk, a Jelenések könyvének második részéből, annak is az első 7 verséből. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 arany gyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, s arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazuknak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Kedves szeretett testvérek, nagy dolog az egészség, Magában a szóban is benne van, ami gyönyörű magyar szavunkban az, hogy aki egészséges, az épp, az teljes, egész állapot, semmiféle híja nincsenek az állapotnak, vagyis egészséges, épp. Hát van, aki még az, van, aki már csak emlékezik arra, hogy milyen jó volt egésznek és éppnek lenni. Minden esetre nagyon sokféle egészségről tud a tudomány, nem csak a testnek kell az egészségét, épségét szem előtt tartani, nagyon fontos a léleknek is, az értelemnek, szellemi képességeinknek is az épségét, harmóniáját gondozni, karban tartani. És amikor erre a mai szolgálatra készültem, az ragadta meg a figyelmemet, hogy mennyire nagy dolog, hogyha valaki harmóniában van, egészséges, lelki állapotban van, és ez a gyülekezetekre vonatkoztatva pedig egy kiváltságos állapot, amikor egy gyülekezet lehet épp és egészséges a tanítását tekintve, a lelkületét tekintve, a szolgálatokat tekintve, ha egy gyülekezet egészséges és épp és teljes, gyakorlatilag a mennyek országának a megvalósulása kéne és kell, hogy egy élő gyülekezetben megvalósulhasson és úgy folyamatába kibontakozzék. Azt is mondhatnánk, hogy a Krisztus testének, a gyülekezetnek itt a földön valahol a mennyei valóságot kéne megélni, tükrözni, és a társadalom felé pedig közvetíteni. De azt kell, hogy mondjuk, hogy mivel a gyülekezeteknek is emberek a tagjai, éppen ezért, mint a szolgálattevői is, bizony nagyon könnyen megesik az, hogy a gyülekezet kiesik abból a kegyelmi zónából, amit egészséges állapotnak nevezhetünk. A mentálhigiéné azt mondja, hogy nincs is olyan fogalom, hogyha szellemi egészségről beszélünk, hogy normális. Megdöbbenünk. Én amikor ezt először olvastam, hallottam, nagyon elgondolkodtam azon, hogy hát mindenki egy normális életre vágyik, és nincs olyan, hogy normális. Hogy ez a fogalom, mint olyan, nem járható, mert hogy mindennek van híja. Ahol emberek vannak, ahol emberi gondolatok vannak, ahol emberi indulatok vannak, még maga a Szentírás is azt mondja, hogy az emberek között nincs csak egy jó sem. Nincs. Egyedül egy jó van, az Isten, aki tökéletes, aki szent. És valóban a léleknek, a mentális határainknak is vannak mozgásterei. Gondoljunk arra, hogy egy gyászban járó, egy nagy veszteségeket átélő ember, vagy egy munkáját elveszítő élet mennyire tud olyan tüneteket produkálni, ami egyébként nem lenne normális. Hogy úgy zokog, hogy úgy sír, hogy olyan félelmeken megy át keresztül, és mégis ki az egészséges, aki a határmesdjéken belül tudja kezelni a lelki állapotát, aki a határmesdjéken belül tudja a szellemi állapotát irányítani, akár tudatosan. Van olyan belső erős embere, vagy van olyan erős hite, amelynek a fényében ő meg tudja élni Krisztus közelében a legnagyobb erőfeszítéseket is. Hát kedves testvérek, Krisztus az a határmesdje, aki a személyes életünket épp úgy, mint a gyülekezeteket, belül akarja tartani a kegyelem hatósugarán belül. Meg akar minket menteni, vagyis üdvözíteni szeretne. Ezért adta oda az életét, hogy nekünk életünk legyen. De Krisztus jelenléte jelen van ebben a világban, akkor is, ha sokan megkérdőjelezik. És amikor János apostolnak Patmos szigetére kell jutnia, ahol majd a mennyei jelenéseknek a kijelentéseit kapja prófétaként, Domitianus császárnak a keresztjén üldözése következtében kerül János, ki az efézusi gyülekezetnek volt a püspöke elöljárója, innen kerül Patmos szigetére, egy bánya telepre, egy kényszer munka telepre ez az idős Istennek szolgálja, akkor azt mondja, hogy elragadtattam lélekben, megfordultam, hangot hallottam, egy hang szólított engem, s olyan hangot hallotta, mint a nagy vizeknek zúgását, Patmosz szigetét körül öleli a tenger, s a tenger zajlása éjjel-nappal zúgott. És e hangok között mégis meghallotta azt a hangot, amely ő hozzászól. De nagy dolog, mikor az ember ebbe a zajló világba sok hang között mégis megtudja és meg akarja hallani az Isten hangját. Zúg a világ, tele van kemény hangokkal, félelmet keltő hangokkal, terrorveszélynek a hangjaival. Nagyon sok minden hangos és zúg, és aztán sokszor körülöttünk sincs éppen csendesség, akár családban, munkahelyen, emberi környezeteinkben. És a hangok között meghallani azt a hangot, amely élő és ható, ami életre akar vezetni, amely olyan hang, amit, hogyha az ember meghall, akkor már többé nem vágyik más hangot hallani, mert betölt, mert Isten jelenlétét hordozza. János apostol leborul, amikor már nem csak hallja a hangot, hanem lát is valakit. Először az ember fiához hasonlót, s aztán János, aki hű tanú volt ott a golgotai kereszt tövében, ott látta a szenvedő Jézust kiszenvedni, meghalni, hogy amíg lelkét is az Atya kezébe helyezi el, ő az, akire rábízza az Úr Jézus édesanyját, íme asszonya fiad, és íme fiú a te anyád, és most egy csodálatos kijelentést akar rábízni az Úr Jézus, mert hűnek bizonyult János, hűnek. Te nagy dolog hangot hallani, Isten közelségét érzékelni, de nagy dolog ebbe a világba az élő Isten jelenlétét kitapintani. Tanítványok is arról tesznek vallást, hogy amit láttunk és hallottunk, azt mondjuk nektek. Ha minket kiküldenének most a világba, lenne mit mondanunk? Tudnánk-e úgy kezdeni a bizonyságtételünket, amit Istentől láttunk és hallottunk, azt mondjuk nektek? És én hiszem, hogy lenne mit mondani, mert a beteg ágyakon, a próbatételekben, a fájdalmak hordozásába, az élet kusza történései között, aki megnyitja szívét a zúgó, csodálatos hang számára, amely betölti a mindenséget. Igen, ha meghallottuk, akkor boldogan megyünk és mondhatjuk, van mit mondanunk, mert hallottuk. Hallottuk itt bent a lelkünkbe, hogy Isten mit mondott nekünk. Minden Isten tisztelet erről szól, kedves testvérek, hogy Isten kibocsátja az ő csodálatos hangját, az ő szent lelke által, hogy hangzik az ő életre hívó ígéje, és amikor ez az ige megszólal, nem az emberi hang és nem az emberi gondolata lényeg, hanem az ige, ami életet tud teremteni. Ezt kéne minden embernek befogadni, ennek az igének kéne helyet készíteni a szívekbe, s egészen más lenne az élet. Egészen másképpen látnánk életünk eseményeit. Jánosról annyit hallunk, hogy a kisázsiai 7 gyülekezet számára kell, hogy az üzeneteket leírja, és az ilyen első gyülekezet az efézusi gyülekezet. Tudjuk jól, hogy maga János itt volt, tehát éppen ezért is fontos, hogy ezzel kezdődik a kisázsiai 7 gyülekezeteknek a megszólítása, s arról is tudunk, hogy Kis-Ázsiának a fővárosa volt Efézus, éppen ezért egy nagyon fontos olyan csomópont volt e térségben, ahonnan indultak Ázsiába a hajók, illetve ide érkeztek, tehát Európa és Ázsia között ez volt az a csomópont, amely a legfontosabb volt a kereskedelem számára éppen úgy, mint a lelki-szellemi találkozások vonatkozásában is. Éppen ezért arról hallunk, hogy az, aki megszólítja Jánost, Úgy van leírva, hogy jobb kezében tartja a 7 csillagot, és a 7 aranygyertya tartó között jár. Hát Krisztus az. A 7 csillagot tartja kezében, ez a 7 csillag a 7 gyülekezetnek a pásztora. És de jó dolog hallani, hogy ő a kezében tartja a gyülekezetek pásztorait, hogy hatalmában áll a kezébe tartani a győztes Krisztusnak ezeket a szolgákat. A gyülekezetnek tudnia kell, hogy akkor is, ha Domitianus kegyetlenkedik, ha üldözi a keresztényeket, akkor is, hogyha Jánosnak száműzetésben kell lennie, nem esett ki az Isten kegyelméből, sőt, annál ellenkezőleg. Isten őrzi az ő kegyelmében. Egész pontosan itt a görög nyelven egy olyan kifejezés van, hogy kezében tartja, az azt jelenti, hogy megragad valamit. És egy olyan birtokviszonyos szerkezet van itt megjelölve a görög nyelvben, ami azt jelenti, hogy amit megragad, annak nem csak egy kis része fölött van gyakorlata és hatalma, hogy azt megtartsa, hanem az egész fölött. János testestől, lelkestől, a gyülekezetekkel együtt Krisztus hatalmában, Krisztus birtokában van, Krisztus szerelmében vannak. De jó dolog ezt tudni, kedves testvérek, hogy a mi életünk is ott nyugszik Krisztus kezében. Olyan szép Ézsaiás próféta könyvének minden igéjei, különösképpen is nagyon szeretem e prófétai könyvet, de vannak benne nagyon kardinális igék, amikor Isten azt kérdezi, hogy elfeledkezhetik-e az anya az ő csecsemőjéről. Én te rólad el nem feledkezem. És azt mondja, hogy markaimba metszettelek fel téged, itt vagy, benne vagy, az én tulajdonom vagy, a kezemben vagy. Miért félsz? A markaimba metszettelek fel téged, készítettelek el, helyeztelek bele abba az élethelyzetbe, abba az életútba, amelyben most te úton jársz. Hát a gyerek is, ha nem tetszik neki az ajándék, akkor próbál reklamálni, hogy én nem ezt kértem. Nagyon sokszor mi felnőttek is azt mondjuk, hogy ha így történt volna, nem így alakul az életem. El kéne végre fogadnunk, hogy nincsenek véletlenek. El kéne fogadnunk, hogy minden úgy van jól, ahogyan történik, mert Istennek hatalmában vagyunk. És még ha bárki és bármilyen élethelyzettel rosszat is terveztek volna emberek a mi számunkra, Istennek van hatalma a rosszat is a javunkra fordítani. Hiszen tudjuk az igét, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, akik mindvégig megmaradnak Isten szeretőknek, Isten szerető állapotban, azoknak minden azon fog munkálkodni, hogy a javukra szolgáljon. Ilyen hatalma van a mi Istenünknek. Domitianus császárnak igen nagy hatalom adatot, kedves testvérek. Még a saját emberei is rettegtek tőle. Lejegyzik azt, hogy olyan díszvacsorákat rendezett, ahova borzadtak az emberek elmenni, mert az egész nagy termet feketére lefestette, fekete felmékkel öltöztette fel a tróntermét is. Ott volt a vacsora fekete tányérokból, és soha nem tudták a meghívott vendégek, hogy a következő pillanatban kihalhat meg. Aki meghívást kapott egy lakomára, élet-halál mesdjéjén járt, mert nem tudta, hogy mivel tesz jót, ha megszólal, vagy ha hallgat, ha mosolyog, vagy ha sír. Senki nem volt biztonságban a császár jelenlétében. És amikor vége volt a vacsorának, hát az is többfogásos, az kibírni, jó étvágyat mutatni, mert attól is megsértődhet, ha nem fogyasztanak. És aztán haza sem mehettek a saját hintójukon, nem saját szolgáik vihették őket haza, hanem a császár által felbérelt szolgák. Még hazafelé sem voltak megmenekült biztonságba, biztonságtudatba, hogy végre kiléptem a császár palotájából, Végre magam dönthetek arról, hogy hogyan megyek haza. És amikor hazaértek, nem egyszer utána zörgetett a katona, és hozta a kegyes halálhoz a tört. A császár úgy döntött, hogy neked meg kell ezen az éjszakán halnod. Ilyen borzalom vette körül ezeket az embereket, mert ennek a császárnak a szívében nem az élő Krisztus élt, és ezt be kell látnunk, ha egy ember életében nincs ott az élő Krisztus, legyen bármilyen jó ember, annak a lelkében még a halál az Úr, és aki halott lelkileg, az nem tud életjeleket adni, nem tud életjeleket adni. A keresztény embereknek, a lelki embereknek az a legnagyobb lelki fájdalma, amikor életjeleket keresünk, életjelek után kutatunk, és csak a halál jeleit találjuk. Fáj! Hát akkor Istennek! Elmondja, csodálatos, hogy mire helyezi a hangsúlyt Krisztus, amikor az üzenetét Jánosnak átadja. Először a jó dolgokat hangsúlyozza, hogy dicsérd meg őket, tudok cselekedeteidről, fáradozásodról, álhatatosságodról, arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, próbára tetted azokat, akik apostolnak mondják magukat. Nagyon sokféle tanítás gyűrűzött be ide Efézusba. Tudnunk kell, hogy a Biblia által Diánának mondott, egyébként görög eredetiből Artemis istennő templomának nevezték, ez a templom és vallás az ókori világ hét csodájának az egyike volt. Imádták az efézusi Diannát. Imádták. Aztán ott volt a zsidó közösség, jó néhány évtizeddel, ugye János után, jön majd, és a jelenések könyve előtt Pál apostol. Ő az, aki majd a zsidó közösségekből ki tudja szakítani azokat a zsidókat, akik Krisztust akarják követni, akik elfogadták Jézus messiási mibenlétét. Efézusban azonban nagyon erős volt még a császár kultusz. Összesen 3 templomot neveznek meg, amelyet császárok imádatára és tiszteletére, istenítésére építettek fel. Claudiusnak, Hadrianusnak és Periusnak. Hát így volt ez Efézusban. Mennyi mindenkire hallgattak, figyeltek. Rengeteg Isten volt ott Efézusban, és Istennek legyen hála, hogy Krisztus ott van. Ott van Efézusban, ott van minden körülmények között. Pálnak a második missziójútja során hallunk Efézusról, ahova Akvilával és Priscillával érkezik. Tudjuk, hogy ők is, mint Pál, sátorponyva készítő mesterek voltak. Ők lesznek azok, akik majd a tudós Apollóssal leülnek, és majd a lelkére beszélnek, és eléje tárják az Isten útját, és Apollós megtelik majd szent lélekkel is ez a nagy rétor, az Isten lelkétől betöltekezve kezd majd el tanítani Efézusban. Igen, Isten kezében tartja az övéit, s ott a mennyei világban az, hogy a 7 gyertyatartó között jár az Úr, ez azt jelenti, hogy a gyülekezetnek a gyertyatartói vannak ott, a mi gyülekezetünk is ott kell, hogy legyen. Minden gyülekezeti ott van a mennyei városban, a mennyei világban. És Jézus látja, hogy ezek a lámpások teljes erejükből fénylenek, vagy pislákolnak, vagy kialudtak. Vajon amikor az életünkre néz ezen az estén, vagy a gyülekezetünk lámpására, vajon mit lát Krisztus? Benne vagyunk-e az egészséges határok közötti tartományba? Benne vagyunk-e a kegyelembe? Egészségesen működünk-e? Vagy pedig kiestünk ebből? Az efézusi gyülekezetről sok jót el lehet mondani, de az a szomorú, kiestek abból a kegyelmi övezetből, amibe őket Isten vezette, mert van egy nagy panasz ellenük, és az nem más, mint hogy emlékezz és térj vissza, honnan estél ki, mert az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Hát, kedves testvérek, amikor valaki megtér, akkor lobog a szíve, akkor tele van tetrekészséggel, tele van odaszántsággal, és mindent a feltámadott Krisztusból vesz, és az ő szava szerint cselekszik. De itt Efézusban annyi tévtanítás volt, hogy megjelennek a nikolaiták, a pogány tanítók, és azt mondják, hogy Krisztus jó, de nem elég, kellenek még hozzá a pogány elvek. Megjelennek szó szerint a zsidó tévtanítók, Szkéfa fiai ott Efézusban, ő zsidó főpap volt, és a fiai pedig apostoloknak, Isten küldötteinek nevezték, és hivatatták magukat. Ők pedig azt mondták, hogy jó, jó Krisztus, de a zsidó elvek nélkül semmit nem ér. És aztán még mondjuk Demetert, az ötvöst, aki meg azt mondta, hogy jó, jó Krisztus, de anyagi haszon nélkül semmit sem ér. Hát ez az, kedves testvérek, mikor a krisztusi egyensúlyból kiesik az ember, és azt hiszük, hogy Krisztus egymagában nem elég. Elég. Krisztus mindenre elég. Krisztusban minden benne van. Ő az élet. A betű csak megöl, de a lélek az, ami megelevenít. És az efézusiak elfelejtették a legnagyobbat, a legtöbbet. Ezt is János apostol jegyezte le az evangéliumba, Jézus utolsó szavait. Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Arról fogja megtudni a világ, hogy ti az én tanítványaim vagytok, ha úgy szeretitek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Ahol ez egy ember életében nem tud megvalósulni, ahol ez egy gyülekezet életében nem alapelv, ott a krisztusi egyensúlyból kilendül az élet, kilendül a gyülekezet, mert Isten szeretet, nincs más alap. A golgotai szenvedés történetnek nincs más alapja, csak Krisztusnak mérhetetlen és odaadó szerelme értünk. Milyen érdekes, hogy Pál az efézusiakhoz írt leveleiben éppen ezeket hangsúlyozta egy gyülekezetnek. Az Efézus 2:4-ben azt halljuk, de Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett. Az Efézus 5:2-ben ezt mondja Pál, éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Az Efézus 5:25-ben a házasságnak az alapjait hirdeti így, férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, s önmagát adta érte. És az Efézus 6:24-et is oly sokszor hallottuk már. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik, ami Urunk Jézus Krisztust. Véletlenek az igék? Pál véletlenül kapta volt a Szentlélektől ezeket az igéket? Nem, Isten mindig is tudja, hogy a mi életünkben mik a gyenge pontok. Az efézusi gyülekezet a szeretetben volt gyenge. Elmúlt az a nagy lelkesedése Krisztusért. Jézus pedig azt mondja, emlékezz, térj meg, és cselekedd az elsőhöz méltó cselekedeteket. Hogyha pedig nem térsz meg, visszamegyek, és kimozdítom a te gyertyatartódat. Kemény beszéd ez. Krisztus nem azért adta az életét, hogy mi eltékozoljuk a kegyelmet, hanem azért adta az életét, hogyha kell incsen, fedjen, mentsen, életre mentsen meg bennünket. Ha elfásultunk a szeretetben, nagy baj van a lelkünkbe. Mert Pál azt mondja, szólhatok én emberek vagy angyalok nyelvén is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És a görög nyelven ez a kifejezés, hogy semmi vagyok, azt jelenti, hogy semmivé fogok válni. Ha ez nincs meg bennem, az Isten szeretete, meg fogok semmisülni. mert akkor mi mozgatta az imáimat, a jó cselekedeteimet, hanem az Isten szeretete? Önzés, önmegvalósítás, hatalomvágy, ez már a test cselekedetei. Ha pedig szeretet nincsen én bennem, semmi vagyok. Ezen a terven lehet változtatni. Ennek a nagy gyülekezetnek lehet visszatérni a szeretethez, mint ahogyan nekünk is. Abba a pillanatban, amikor Jézus látja ezt az efézusi gyülekezetet, elmozdulva látja a gyertyatartót, s azonnal figyelmeztet, térj meg, emlékezz. Nekünk is szólnak ezek az igék. Vissza kell térni az első szeretethez, és minden utunkról vissza kell térni Krisztus szeretetéhez, váltság halálához, húsvéti feltámadásához, bármi történjen az életünkkel, legyen ott mindig ez az üzenet, emlékezz, hogy ő hogy szenvedett, érted? Emlékezz, hogy az életét adta, érted? Mikor erőtlenek vagyunk, emlékezz, milyen erőtelen volt, hogy te erős legyél. És amikor a halál völgyében járunk, akkor is hangozzék, el ne feledd, hogy a Júda oroszlánja Krisztus feltámadta halálból. Emlékezz Jézus megváltó szeretetére, s így az ember élete visszaszelidül, újra átformálódik, és újra Krisztus szeretetétől lesz szeretet szolgáló élet. Jánosé, ilyen volt. Nekünk is akar adni az Úr kijelentést, szeretné, hogyha a nagy vizek zúgását, az ő drága hangját mi is meghallanánk, de nem tudott szólani, ahol szeretetlenség van, s nem tudott szólani, ahol gyűlölet van, ahol bűnöknek meg nem vallása van, ahol lelki szegénység van. Térj meg! Ó, bárcsak vissza tudnánk fordulni minden nap, minden olyan utunkról, amelyen nem Jézussal járunk. Építse meg bennünket a minden kegyelemnek Istene az ő szeretetében, hogy megváltó Krisztusunkba megerősödött élet lehessen mindnyájunk élete. Amen. Mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, és köszönjük neked az ige gazdagságát, a jelenések könyvének csodáját, ahogyan elénk tárod azokat a gyülekezeteket, amelyek nagy próbatételekben voltak. És Urunk, oly hálás a szívünk, hogy azt az állapotukat mutatod meg a mi számunkra, amilyen lelki állapotban ezeket a próbatételeket hordozták. Úrunk, senki nem tudja jól hordozni a próbatételeket. Mindig elcsúszunk valamilyen irányba, mindig elveszítjük a lelki fonalat, de Urunk, nagy a te kegyelmed. Bocsáss meg, hogyha erőtlenségünk miatt azt hiszük, hogy megerőtlenedtél. Bocsáss meg, hogyha szeretetlenségünk miatt úgy gondoljuk, hogy Isten már nem a régi, már nem úgy szeret. Töröld le a mi szemeinket, Urunk, hogy valóban tudjuk mindig látni a szenvedő, értünk meghalt és feltámadott Krisztust, hogy minden nap erőt tudjunk meríteni keresztjéből, és feltámadásának erejéből. Könyörgünk, Urunk, hogy áld meg életeinket, hogy mindig vissza tudjunk térni az élő Krisztushoz és az ő igéjéhez, és az ő szeretetéhez. Mindig ez legyen a mi életünknek, szavainknak, tetteinknek mértéke. Könyörgünk, Urunk, nem csak személyes életeinkért, de családjainkért, gyülekezetünkért, gyülekezeteinkért is. Kérünk, Urunk, hogy a te szerelmedet szítsd fel a gyülekezetekbe, hogy valóban Krisztus test lehessünk, Krisztussal élő közösségben lévő közössége. Így könyörgünk a betegekért is, a gyászba megtört szívekért, mindazokért, akik most életüknek erőfölötti útján járnak. Kérünk, Úr Jézus, hogy add nekik a te erődet és a te szeretetedet, amely mindenre elég. Könyörülj meg, Urunk, az egész teremtett világon, amely nem a szeretet ösvényét járja. Engedd meg, Urunk, hogy minél többen megismerhessenek téged, s azok az életek, amelyek még nem élőek, hanem lelkileg holtak, hadd lehessenek, Urunk, a te igédet befogadó, meghalló és követő, megszentelődött életek. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, engedd meg, hogy mi is hallhassunk téged, és mi is láthassunk a mindennapjainkba, s engedd meg, hogy ehhez mérten tudjunk téged követni és dicsőíteni. Az Úr Jézus nevébe kérünk, atyánk, erősíts meg mindnyájunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.